November 30-án kedden este a Római Magyar Akadémián bemutatták a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség legújabb köteteit, közöttük az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira című művet, amelynek felelős kiadója Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát. A bemutatót a Római Magyar Akadémia és a Fraknói Történeti Intézet, a Római Pápai Magyar Intézettel és Magyarország Szentszéki Nagykövetségével együtt közösen rendezte. Az egybegyűlteket Győr Iványi Gábor szentszéki nagykövet köszöntötte, felszólalt többek között Páter Somorjai Ádám, bencés szerzetes, a Vatikáni Államtitkárság munkatársa, a METEM szerkesztője, valamint Németh László, pápai prelátus, a Római Pápai Magyar Intézet rektora. Megkértük Zombori István történészt, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatóját, a METEM főszerkesztőjét, hogy számoljon be hallgatóinknak a könyvbemutatóról és ismertesse a kötetet.
Úgy gondolom, hogy a magyar lelki ismeretünknek egy nagy adósságát sikerült ezzel a kötettel, ha nem is teljes egészében törleszteni, de talán a lelki ismeretet fölébreszteni. Ugyanis az elmúlt 20 év alatt az 1956-os forradalom lényegét illetően számos tanulmány, számos azt feldolgozó kötet született, sok visszaemlékezés, bár korán sem mondhatjuk, hogy mindent tudunk róla, de azért már elég sokat. Ugyanakkor épp a forradalom 2006-os 50. évfordulója kapcsán merült fel az, hogy semmit nem tudunk arról, hogy milyen hatása volt ennek a forradalomnak határon túli magyar lakosságban, és elsősorban ott az egyházakra. És erre hívtunk mi össze Várszegi Asztrik püspök főapát óra kiadó vezetője segítségével 2008-ban Esztergomban egy háromnapos konferenciát, amelyre a hajdani Csehszlovákiából, ugye ma elsősorban a szlovák köztársaságot érinti, a hajdani Szovjetunió, ma Ukrajna kárpátaljai részéből, Romániából, Erdélyből hívtunk meg előadókat, akik ebben a témában érintve vannak, elsősorban történészeket, illetve különösen Erdélyben nagyon érdekes módon alakult, hisz olyan történészek jöttek, akikről kiderült, hogy maguk is személyükben érintettek voltak, és a 56-os megtorlás után kaptak 5-6-8-10 éves, vagy volt, aki életfogytiglan tartó börtönbüntetést, amiből 5-6-8 évet le is ült, és valamikor a 60-as évek elején vagy közepén szabadultak.
Ők egyházi személyek voltak, vagy világi hívek?
Mi ugye azt mondtuk a kötetben, hogy az egyházak, tehát ebben az esetben református, unitárius, evangélikus és persze a katolikus egyház is érintve van. Például a kötet szerzői között Bura László, egy kiváló katolikus történész kollégánk, aki Szatmár Németiben mai napig a püspökség keretében egyháztörténeti írói tevékenységet folytat. Ugyanakkor Dávid Gyula vagy Veres Károly, például két olyan kiváló kolléga, akik maguk is a református egyház kapcsán érintve voltak és be voltak csukva. És Stemfli püspök úrnak is van egy rövid visszaemlékezése, aki akkor annak idején Magyarországon tartózkodott, de a hajdani Szovjetunió a Ukrajnából Bohán Béla jezsuit atya, és egy fiatal kis történész kolléganő Váradi Natália a Beregszászi főiskolán tanít, és a hajdani Csehszlovákiából Erdélyi Géza most nyugalomba vonult református püspök úr, aki a saját emlékeit mondja, hisz ő annak idején éppen Prágába tanult az ottani református teológián, és a két fiatalabb történész kollégám Molnár Imre, illetve Vajda Barnabás pedig az ottani eseményekről immáron levéltári forrásokból számolt be, de szó van itt tulajdonképpen a görögkatolikus kispapokról, a németországi és a lengyelországi egyházi visszhangról is. Nagyon sajnáljuk, hogy a hajdani Jugoszláviából most nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy ennek vannak aktuál politikai szálai is, hogy az ott lévő erről beszélni tudók nem látták alkalmasnak jelenleg azt az időpontot, hogy ők ilyen módon szerepeljenek.
Valóban kézapotló kötetről van szó, hiszen ebből a szempontból még senki nem dolgozta fel az 56-os magyar forradalom és szabadságharcnak a történetét. A kötet elején szinte jelképes, hogy a budapesti Rókus kápolna látható romjaiban, és mellette a kórház a nagy vöröskeresztes zászlóval, ami szintén teljesen szét van lőve. Nyilván azt akarja kifejezni ez a kép, hogy innen indult ki a forradalom és a szabadságharc eszméje, és ennek a következményeit kellett azután megfizetni a környező országokban is.
Hát részben ez, részben pedig az, hogy ez a szétlőtt templom, mert ezt szétlőtték harckocsival, ez körülbelül jelzi, hogy 56-ban a harcok alatt, majd azt követően az oroszok és egyáltalán a fönnálló hatalom az egyházakat se kímélte, sőt, ez a ténylegesen szétrombolt templom egy kicsit szimbolizálja az egyházak ellen alkalmazott rendkívül szigorú, sőt mondhatnánk brutális megtorlást, amely a könyvből kiderült, hogy a forradalom után 1957-ben, 58-ban Romániában vagy az egyéb országokban az egyházak képviselőit sújtotta. Az 56-os forradalomnak a híre elsősorban a Kossuth Rádió, majd a Szabad Kossuth Rádió révén terjedt, és ugye ezekben a szomszédországokban, mind ahogy Magyarországon is, már pártok ugye nem voltak, egyesületek nem voltak, csak a hivatalos verzió létezett, hol jöhetek össze az emberek szabadon, egyedül a rendszerint vasárnap tartott Isten tiszteleteken, amit nem tudtak ellenőrizni. Tehát akár református, akár evangélikus, akár katolikus Isten tisztelet mise, ott 50-100, 500, ki tudja hány ember össze tudott jönni, és volt olyan, hogy a mise vagy az istentisztelet alatti prédikációban már hangzottak el üzenetek, illetve utána a templomból kifele jövet megállva az emberek ott beszélgettek, és részben maguktól, a papoktól, a tisztelendőktől kaptak híreket, illetve ott cseréltek ilyenfajta információt. És onnan hangzottak el olyan lelkesítő beszédek, hogy nézzetek a szomszédba, nézzetek arra. Ez egy egészen új lehetőséget, új reményt keltett az emberekbe, legalábbis akkor egy-két néhány hétig.
Magyarországon még az is forradalmi tettnek számított, hogyha a szentmise végén a hívek elénekelték a himnuszt szöveggel, Isten áld meg a magyart. Az 56-os forradalom hatásáról szóló kötet érdekes módon kapcsolódik Prokop Péter pap festőhöz, aki tudjuk élete nagy részét Rómában töltötte el. Mi ez az érdekes kapcsolat?
Még annyit mondanék az előző kötethez, hogy úgy gondoljuk, hogy ennek az 56-os forradalomnak egész Európára nagy hatása volt, és ebből következően a mi egyházakkal kapcsolatos megállapításaink is rendkívül fontosak, ezért egyszerre jelentettük meg a kötetet magyarul, és egy külön kötetbe angolul. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban a határon túli román, szlovák, ukrán, orosz, lengyel és más egyéb érdeklődők és történészek számára ez mindenképpen egy fontos adalék, és mivel úgy gondolom, ez egy teljesen új anyag, új forrásokkal, illetve az adott személyek börtönbüntetésének letöltése által hitelesített beszámolói és szakmai jellegű írásai mindenképpen egy új dolgot jelentenek.
Milyen módon próbálják terjeszteni ezeket az idegen nyelvű könyveket?
Nagy örömünkre szolgál, hogy amikor az első kötetek kijöttek a nyomdából, pont akkor jött Budapestre a kiváló hajdani lengyel ellenálló Jerzy Buzek úr, és Orbán Viktor miniszterelnök úr közvetítésével ő kapta az első példányok egyikét ebből az angol nyelvűből. A külügyminisztérium is kért belőle, a püspökkar is kapott belőle, a különböző szerzők is kaptak igen szép mennyiségű példányszámot belőle, úgyhogy volt ennek egy könyvbemutató sorozata, amit Tőkés László püspök úr segítségével az ő irodája szervezett, és a kötetet bemutattam februárban Nagyváradon, Kolozsváron és Csíkszeredában. Az Európai Parlamentben is bemutattuk ezt a kötetet egy ülés keretébe, hiszen elég sok helyre eljut, és akkor talán érdemes Prokop Péter személyére visszatérni. Prokop Péter ugye az egyik legkiválóbb 20. századi pap festője volt a magyarságnak, és ő 56 végén volt kénytelen diszidálni, eljönni Magyarországról. Ő Jugoszlávia fele jött, és Jugoszláviába őt menekültáborba csukták, és ott töltött vagy fél évet. És ő ott a táborba összezsúfolódott, reményvesztett, szomorú emberek között rengeteg vázlatot, rengeteg arcképet, rengeteg portrét készített, amelyet magával vitt, és amely rajzokat aztán a későbbiek folyamán neki ajándékozott az Esztergomi Keresztény Múzeumnak. És amikor ő kijött ide Rómába, akkor megkérték, hogy a Pápai Magyar Intézetnek a kápolnáját fesse ki, és ott készített egy olyan 15 darabból álló keresztutat, amelybe tulajdonképpen ezek a ott készített, reményevesztett, szomorú emberi arcok tűnnek föl, a keresztre feszített Krisztus, a latrok, más egyéb emberek esetében, tehát tulajdonképpen az 56-nak ez a átszűrt hatása jelenik meg ezen a képcsarnokon.
Valóban olyan, mintha az 56-os dokumentumfilmek alakjai elevednének meg előttünk.
Igen, azt mondhatjuk, hogy amikor az emberi fájdalmat, az emberi szomorúságot kell megörökíteni, akkor Prokop Péternek nem kellett valami fantáziaképeket készíteni, vagy nem kellett az utcán valami modern keresni, hanem ő neki a saját élete tapasztalatából, mégpedig 56-hoz kötődő tapasztalatából volt módja a művész eszközeivel megörökíteni a reményvesztett, szomorú, elkeseredett emberi arcokat.
A Metem könyveket hol lehet kapni, illetve az érdeklődők hol olvashatnak erről a sorozatról?
Hát ez a magyar pénzügyi és hivatali és bürokrácia sajátossága, hogy a Metem, mint Metem, csak tudományos szervezetként létezik, és a kiadónk az egy alapítvány révén működik. Ez a Historia Ecclesiastica Hungarica alapítvány, egyszerűen csak HECH alapítványnak hívjuk, és a honlapunk is, ami van, az úgy szerepel, hogy www.hech.hu, tehát H-E-H, és itt a kiadványainkat, különböző híreket, egyebeket lehet olvasni, illetve az ott szereplő címünk révén tőlünk a könyveket meg lehet rendelni, de Budapesten rendszeresen lehet kapni. Az ELTE bölcsészkarán lévő könyvesboltba lehet kapni, a Verano könyvesboltba, ami a Magyar utcában működik, egyetemi múzeumi egyéb kiadványokat árul, és a mi kiadványainkat, illetve időről időre a Szent István Társulat vagy a Bencés kiadó könyvesboltjaiba is.
Zombori István történésszel Vercse Márta beszélgetett.